A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét, amin megírva található János evangéliumának a 19. fejezetében, a 14. verstől a 22. versig. János evangélium a 19. részének 14. és azt követő verseiből így szól hozzánk az ige. A Páska ünnep előkészületi napja volt, dél felé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz: íme a ti királyotok! Azok pedig felkiáltottak: vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt mondta nekik: a ti királyotokat feszítsem meg? A főpapok így válaszoltak: nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva. Ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondta: a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit írtam, megírtam. Isten szent lelke áldja meg ezeket az igéket, hogy a szívünkben gyümölcsöt hozhassanak. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, úgy vagyunk itt előtted, mint akik haza jönnek hozzád. Úgy vagyunk itt előtted, mint akik vágynak az atyai ház illatára, a szülői ölelésre, arra a szeretetre, amit az ember csak az otthonában tapasztalhat meg. Hogy nem kell magyarázkodni, hogy nem kell megharcolni azért, hogy szeressenek és becsüljenek, mert összetartozunk mindenek felett. És te még ennél is sokkal jobban szeretsz bennünket, és sokkal inkább ragaszkodsz hozzánk, mint amit mi a saját családunkban megtapasztaltunk, vagy adni tudunk a gyermekeinknek. Ó Istenünk, végtelen hálával köszönjük neked, hogy ebben a tudatban jöhettünk most is ide, hogy haza jövünk hozzád az atyai ölelésért, az erőért. És köszönjük, hogy te ezt bőségesen adod is minnyájunknak, akik csak kérjük tőled. Így kérünk tehát, igéd drága és gyönyörű üzenetével ölelj magadhoz bennünket. Csak te tudod pontosan, hogy melyikünknek a szívében milyen nehézség vagy fájdalom forgolódik. Csak te tudod, hogy melyikünk milyen lelki állapotban van most. És te a megoldást, a gyógyszert is tudod. És éppen azért gyűjtöttél egybe bennünket, hogy megsegíts. Kérünk hát, jó atyánk, árasz ki ránk a te lelkedet bőségesen, igéden keresztül beszélj a szívünkre, és add, hogy a veled való találkozás öröme, vigasztalás és erőforrás legyen a mi harcainkban. Ámen. Énekelt imádsága 173. dicséret egyetlen verse. 173. énekünknek egyetlen versét énekeljük, megáll az Istennek igéje, és ez alatt a gyermek, bocsánat, ez a nem vagyunk mi magunkéi, 173. ének egyetlen verse, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Eközben a gyermekek a parókia verandájára mehetnek gyermekisten tiszteletre.
De Jézus vére bére.
Az ige, amellyel, Urunk, a szívünket keresi az imént felhangzott igék mellett, a holnapi napi újszövetségi szakaszban van megírva, Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írott levelében, a második fejezetben a 13. verstől a 15. versig terjedő szakaszban. Tehát a kolossébeli levél második részének 13., 14. és 15. versét olvasom. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, és testetek körülmetéletlenségében, ő vele már, mint Krisztussal együtt életre keltett. Megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ez az október-november fordulója a protestáns ember számára egy gondolatokban nagyon gazdag időszak lehet. Hiszen október 31-én az 502 éves reformációért adhattunk hálát, másnap pedig népünk szokásának engedve halottainkra emlékeztünk. Tulajdonképpen mind a két nap üzenetében ott van a szenvedés. Fáj a szeretteink halála, a saját végességünk. De hát ne felejtsük el, hogy a reformációnak az igénye is sok-sok millió ember lelki szenvedéséből nőtt ki. Hiszen még maga Luther Márton is ezért vágott bele, hogy megpróbálja az egyházat visszavezetni a bibliai útra, hogy saját lelki fájdalmára valami megoldást találja. Hiszen szerzetes, tudós, egyetemi tanár volt, csak éppen úgy érezte, hogy hiába minden, mert mégis Isten nélkül él. És ezt nem bírta elviselni. Három pontba gyűjtve figyelhetünk a felolvasott két ige üzenetére. Az első pontunk az, hogy mit akar Isten a bűnös emberrel. A második, hogy mibe került Istennek a mi megmentésünk. A harmadik, hogy hogyan lehet szenvedéseinkben vigasztalássá Krisztus keresztje. Mit akar Isten a bűnös emberrel? Luther Márton, a reformációt elindító német szerzetes kérdése ez volt. Hogyan találhatnék egy kegyelmes Istent? Rettenetesen szenvedett attól, hogy az Ószövetséget tovább gondoló római egyház csak a jó cselekedeteket, az emberi felelősséget hangsúlyozta. Luther pedig nem volt elégedett magával. Hát ez ismerős lehet minden hívő embernek, már Pál apostol is ír róla a római levél 7. részében, hogy megvan bennem az elhatározás, akarom én a jót, de mégsem követem teljes szívvel, mégsem sikerül minden esetben. Szóval nem tudok olyan jó gyermeke lenni a Krisztusnak, mint amilyen szeretnék, amilyennek lennem kellene. És hát Luther Márton egy nagyon-nagyon okos ember volt, és megértette. Istennek amúgy is csak a tökéletes lenne eléggé jó. Ebből viszont az következett, hogy ha nincs irgalom, ha Isten nem enged a saját elvárásából, akkor egyetlen ember sem fog üdvözülni soha. Ezért kereste hát a kegyelmes Istent. Ezért rettegett a kárhozattól, ezért vágyott Isten szeretetére. És íme megtalálta Istent a Biblia tanításában. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Róma 1.17, ez volt a reformáció alapigéje. Ezt az igét Luther úgy értette, hogy az ember önmagában nem válik igazzá, mert nem is tud azzá válni. Tehát soha nem lehetünk eléggé jók ahhoz, hogy Isten is igaznak, tökéletesnek tartson minket. Viszont ehelyett hihetünk Krisztus keresztjének az erejében, Istennek a bocsánatában. És aki el tudja hinni, hogy a láthatatlan Isten hatalmasabb az ő bűneinél és gonoszságánál, annak Isten valóban megbocsát úgy, mintha soha semmi bűne nem lett volna. A hit tehát ezért lényeges. El tudom-e fogadni Istent olyannak, ami ennek a kereszten, a fiában bemutatkozott? Vagy azt gondolom, hogy a világot teremtő Isten hatalmas, tehát kegyetlen, szigorú, és ezért semmi esélyem nála, ha csak nem válok tökéletessé? Végső soron egy kérdés marad. Mi a nagyobb? A bűneim? Vagy Isten irántam való szeretete? Luther úgy értette, hogy Isten szeretete összehasonlíthatatlanul nagyobb és erősebb, mint a mi bűneink. Így hát képes legyőzni, meg nem történté tenni a leggonoszabb bűnt is azok életében, akik hiszik, kérik és elfogadják a Krisztus véréért adott bocsánatot. Na ebben a hitben végre megnyugvást talált. És hozzálátott, hogy az egyházat erre az üzenetre figyelmeztesse. Hát ezzel sajnos újabb, másféle szenvedések következtek. Viszont Isten szeretetének jó híre beragyogta a vértanúk, a gályarabok, a hitükben üldözöttek szívét. Így tudtak kitartani azokban az időkben elődeink, amikor azért, hogy valaki nem katolikus, akár meg is gyilkolhatták. A földi szenvedést inkább vállalták, mint hogy az Istentől kelljen rettegniük. Igénk is erről szól, hogy milyen hatalmas Istennek a bűneink fölött a szeretete. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Nos, ez a gyönyörű mondat azt mutatja nekünk, hogy Isten szándéka nem az, hogy végrehajtsa rajtunk, amit megszolgálunk. Nem a mi megalázásunk és teljes megsemmisítésünk az ő szándéka, hanem az ő célja az, hogy teljesen újjá tegyen. Mégpedig a bűneinket, a bűnös természetünket megbocsátva. De a törekvéseinkben, céljainkban innentől az ő gyermekeivé kell változnunk. Nem maradhatunk ugyanolyanok. Viszont mégsem kell nekünk a saját erőnkkel a tökéletességet kergetni, feleslegesen. Istenben sem ellenséget, szigorú igazgatót kell feltételezni, hanem egy értünk elkötelezett, minden tettünk ellenére hozzánk ragaszkodó édesatyát. Nem úgy van az, hogy mi először jó emberek lettünk, és hoztuk a bizonyítványt, és kopogtunk az Istennél, hogy Uram, én most már megfelelek, fogadj be engem. Hanem éppen fordítva történik. Először fogad el az Isten a gyermekei közé, és innentől segít abban, hogy mindig egy kicsit kevésbé maradjunk emberiek, és kezdjünk el végre őrá hasonlítani. Hiszen a saját képére teremtett bennünket, és a cél az lenne, hogy családtagjaiként tudjunk élni, ne maradjunk rá szégyent hozó ellenségek. Mibe került Istennek a megmentésünk? Második pont. Isten eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. A kereszt, ahogyan mindannyian tanultuk annak idején az iskolában, az ókori római birodalomban egy hétköznapi elterjedt kivégzési eszköznek számított. És ezért sokat tudunk erről a módszerről ma is. Az volt a szokás, hogy a kivégzett elleni vádat mindig ráírták a keresztre. Ezzel szerették volna elgondolkodtatni azokat, akik látják a szenvedőt, vagy akár a halottat is, hogy elrettenjenek a további bűnöktől. Hát hallhattuk, hogy Krisztus keresztjére is került felirat. De ez egy nagyon sajátos felirat volt. Pilátus, mint bíró, szövegezte meg a táblát, és nem engedte, hogy azon bárki változtasson. A názáreti Jézus a zsidók királya. Ő, aki ott függ a kereszten. Micsoda fordított helyzet. A király kivégezve, a nép örvendezik. Pilátus nem igen értette a megváltás, a bűnök bocsánatáért bemutatott áldozat vallási jelentőségét. De milyen érdekes, hogy ezt nagyon jól megérezte, hogy irigységből rángatták elé ezt az általa ártatlannak talált halkszavú férfit. És ezt az irigykedést, és az ebből fakadó gyilkosságot alávaló dolognak tartotta. Ezért nem javította ki a feliratot a zsidók kérésének megfelelően. Ugyanis úgy látta, hogy Jézus Krisztus a viselkedésével, a tartásával magasan kiemelkedett az összes zsidó vezető közül, akiket ő ismert. Így hát nyugodt szívvel felírhatta a keresztre, hogy aki ott függ, az sokkal különb, mint akik oda juttatták. Mi azonban a Biblia egyéb helyeiből, egész konkrétan a másodjára felolvasott igéből tudhatjuk, nyilván jelképes beszéd ez, de mégis, hogy a kereszten volt egy láthatatlan felirat is, egy adós levél, az egész világ minden bűnének listája. Rajta álltak mindazok a dolgok, amelyekkel mi az Isten megbántottuk, amelyeket ő jogosan, mégis hiába kér és vár tőlünk. Ez Pilátus nyilván nem tetethette a keresztre, hiszen fogalma sem volt róla, hogy ő vagy bárki más Istennek tartozna. Isten azonban tudatja a világgal, hogy fia halálának az oka nem más, mint a mi bűnös életünk. Ez a Krisztus elleni vád. A mi bűneink tömege. Amikor az elsőként felhangzott igékkel találkozunk, a Krisztus szerető ember szíve mindig összetörik. Én most is éreztem ezt a megdöbbent pillanatot, ahogyan olvastam ezeket az igéket. Mert nem lehet részvét nélkül gondolni arra a napra, amelyen ez a gyalázat megesett az Úr Jézussal. Pedig ő a világ javát szolgálta. Nagyon sokaknak tett jót. Voltak viszont a vezetők, a nagyhangúak között némelyek, akik inkább szerettek volna tőle megszabadulni. És sajnos az emberek mindig olyanok, hogy a rosszat meg tudják jegyezni, de a jót hamar elfelejtik. Így hát nem volt nehéz úgy alakítani, hogy az Úr Jézus ellenségei legyenek többségben, függetlenül attól, hogy ő mennyi jót tett. Ezzel aztán mérhetetlen szenvedést zúdítottak az Úr nyakába. De Isten olyan hatalmas, hogy ez a kimondhatatlan szenvedés sem volt elég ahhoz, hogy az Urat ellenségünké, feladatát megtagadóvá tegye. Kitartott mindvégig, így lett nekünk üdvösségünk. Így törölte el a minket terhelő adóslevelet. Amíg létezik az adósságról feljegyzés, addig az az adósság behajtható, addig megmarad. De ha az ezt tanúsító írás megszűnik, akkor tulajdonképp megszűnik az adósság is, ezt jelenti ez a kép. A konkrét helyen egyébként Pál arról beszél, hogy mindazok az ószövetségi kultikus törvények, amelyekkel az Úr Jézus előtt közelíteni kellett Istenhez, immár lényegtelenek. Azokat Isten már nem várja, nem szükséges velük foglalkozni, mert az Úr Jézus eltörölte ezeknek a jelentőségét. Ezért nem kell nekünk áldozatokat bemutatnunk, nem kell mindenféle tisztulási, szentelési ritust, vagy éppen jeruzsálemi zarándoklatot végigcsinálnunk a hitünk érdekében. Ezek helyett gondoljunk minél többet Jézus Krisztus kereszt halálára, és arra, hogy Isten mennyire szeret, hogy még erre is képes volt értünk. Hogy maga szenvedett azért, amit mi tettünk, vagy amit tennünk kellett volna, de eszünk ágában sem volt. Hogyan lehet szenvedéseinkben vigasztalássá Krisztus szenvedése, Krisztus keresztje? Akár a halottaink, akár a világ állapota miatt sok kérdés van a hívők szívében is. Értjük mi a kereszt üzenetét, de szeretnénk látni és érezni Krisztus szeretetének jó ízét ezeken a területeken is. És sajnos pontosan innen a megtapasztalások teréről vannak le nagyon sokan hibás következtetést. Ezzel kapcsolatban hadd hangozzon el egy nagyon elmés történet. Egy ember elment a fodrászhoz. Amint a mester hozzálátott a hajvágáshoz, egy jó beszélgetésbe kezdtek. Miután ez egy hívő ember volt, Istenre terelődött a szó. A fodrász azt mondta, én nem hiszem, hogy van Isten. Miért nem? Kérdezte a vendég. Mondja, ha volna Isten, lenne ennyi beteg ember, lenne ennyi elhagyott gyermek. Ha lenne Isten, nem lenne sem szenvedés, sem fájdalom. Nem tudok egy olyan szerető Istent elképzelni, aki mindezeket a dolgokat megengedi. A vendég egy pillanatig gondolkodott, de mivel nem akart veszekedni, inkább csöndben maradt. Viszont amint kilépett az utcára, ott a fodrász üzlet előtt meglátott egy ragadós, piszkos hajú, rendetlen szakálú férfit. Koszos és ápolatlan volt. A vendég ebben a pillanatban visszafordult, benyitott az üzletbe, és így szólt. Tudja mit? Nincsenek fodrászok. Hogy mondhat ilyet? Kérdezte meglepetten a fodrász. Hát itt vagyok, fodrász vagyok, éppen ön volt nálam az előbb. Nem, kiáltott fel az iménti vendég. Nincsenek fodrászok, mivel ha lennének, nem lennének piszkos, hosszúhajú és rendezetlen szakálú emberek, mint ott kint az az illető is, nézze csak meg. Ó, de hát fodrászok vannak, hangzott a válasz. Ez csak akkor történhet meg, ha az emberek nem jönnek hozzám. Na hát pontosan erről van szó, erősítette meg a vendég. Isten is van. Csak éppen mindig abból lesz a baj, mikor az emberek nem ismerik el őt, mikor nem mennek hozzá, mikor nem tőle várják a segítséget. Ezért van az a sok fájdalom és szenvedés a világban. A mai igék mind arról szólnak, hogy mit tett Isten értünk. Tulajdonképpen ő tett meg mindent, amire csak szükség volt, hogy az életünk ne egy véget nem érő szenvedés legyen. A mi feladatunk pedig ennek a lehetőségnek a felismerése és az elfogadása. Miközben szenvedünk és tele vagyunk kérdéssel, könnyen lehet, hogy csak Istennek nem osztunk lapot. Nem tudom, hányan vannak a most itt lévők közül is, akik inkább vádolják, akik inkább számon kérik az Úr Jézuson a szeretetét. Vannak, lehetnek olyan élethelyzetek, amikor sajnos nem tudunk uralkodni magunkon. Különösen a gyász, vagy az az érzés, hogy az életünkben valamit nagyon elrontottunk, és nem lehet kijavítani, kelthetnek ilyen érzéseket, ilyen féktelen szomorúságot. Ilyenkor úgy érezzük, hogy Isten, ha van egyáltalán, akkor sem törődik velünk. Pedig testvérem, törődik veled az Isten, mert szeret. A mai igehirdetés éppen úgy, ahogyan a felolvasott igék szelleme is diktálja, nem vádbeszéd. Nem a szenvedés megnövelése ezekkel a szavakkal a cél, hanem inkább annak az áldott lehetőségnek a felmutatása, hogy a szenvedések fölött meg lehet látni a kegyelmes Istent. Ő nem ígérget, nem alaptalan reményt kelt. És én sem ezt teszem, amikor Krisztus jóságára hívom fel a figyelmedet. Nem alaptalan reménység Isten jóságában bízni egy sok sebből vérző, szenvedő világ polgáraként. Nem álom, és nem a gyengék menekülése, hanem az Isten kijelentett igazságának az elfogadása. Hiszen az ige így fejeződik be. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Nos, ez minden a Krisztus szenvedését vagy jóságát kigúnyoló, jelentéktelenné tevő törekvésre igaz. Isten annyival hatalmasabb az ellenségeinél, hogy senkinek nincs esélye vele szemben. Ideértve a sátánt, a démonaival, a világ összes emberét, és a halált is. Hát erről beszélt Luther a reformáció himnuszává vált énekében. Az ige kőszálként megáll, megszégyenül kibántja. Velünk az Úr táborba száll, szent lelkét ránk bocsátja. Kincset, életet, hitvest, gyermeket mind elvehetik. Mit érez ő nekik? Miénk a menny örökre. Testvérem, nem tudom, milyen szenvedésben van most részed. De hidd el, ha Isten jóságára és szeretetére próbálsz meg felfigyelni, a terhed azonnal könnyebbé válik. A terhek már csak olyanok, hogy minél több van belőlük, annál elviselhetetlenebbnek érezzük őket. És sajnos ezek jó részétől nem is tudunk megszabadulni. Egyszerűen lehetetlen. Amiről ma szó volt, az Isten segítő szeretete. Hogy hol és hogyan találhatsz egy kegyelmes Istent? Ő minden megtett, hogy ne csak a halálig lássunk, hogy ne kelljen csalódottan, elhagyatva élnünk. Fogadd el Krisztus ajánlatát. Azt, hogy ő a vérével, a szenvedésével eleget tett, megfizetett a bűneidért. Szeresd viszont megváltó uradat, és engedd, hogy terheiden könnyítsen, könnyeidet letörölje, szívedet átmelegítse. Ámen.